A megoldhatatlan rejtély. Ez a különös história, amely némely vonatkozásban különösebb volt, mint minden korábbi eset, amelyel Brown atya valaha is foglalkozott, épp akkor történt, amikor Flambeau, a Páter Francia barátja feladta bűnözői karrierjét, és nagy energiával s épp oly nagy sikerrel a bűnüldözés mesterségére adta fejét. Mint rabló és mint rablók lefülelője, M. Flambeau egyaránt az ékszerlopásra specializálta magát, és ebben nagy szaktekintéként emlegették mind az ékszerek, mind az ékszerrablók azonosításának hasonlóképpen gyakorlatias feladata terén. És éppen különleges szaktekintéje, illetve e szaktekintéje jóvoltából kapott különleges megbízatása volt az oka, hogy azon a bizonyos reggelen, amikor történetünk kezdetét veszi, felhívta barátját, a tisztelendő urat. Brown atya nagyon örült, hogy hallhatja régi barátjának a hangját, még ha csak telefonon is, bár általában, s azon a reggelen különösen, ki nem állhatta a készüléket. Az a fajta ember volt, aki szereti látni a mások arcát és érzékelni társadalmi környezetüket, s jól tudta, hogy ezek nélkül mindenfajta szóbeli közlés félrevezető lehet, főleg ha vadidegentől ered. És aznap reggel éppen úgy adódott, hogy vadidegenek egész sora küldte feléje többé-kevésbé megfejthetetlen verbális üzenetét a távbeszélő vezetéken át, mintha a trivialitás démona szállta volna meg a telefont. Még a legértelmesebb az a hang volt, amely megkérdezte tőle, vajon nem szokott-e betörési és emberölési engedélyeket kiadni a templomában kifüggesztett díjtételek kifizetése ellenében, s minthogy az idegen halván, hogy erről szó sincs, öblös hahotával zárta a beszélgetést, feltehető, hogy az atyának nem sikerült őt meggyőznie. Aztán egy izgatott, zavaros női hang könyörögve arra kérte, hogy menjen azonnal egy bizonyos fogadóba, amelyről az atya hallott már, s amely úgy 45 mérföldnyire feküdt egy katedrálisáról nevezetes városba vezető út mentén. A kérdést azonban pillanatokon belül vissza is vonta ugyanaz a most még zavarosabb női hang, s izgatottan közölte, hogy tárgytalan a dolog, még sincs szüksége rá. Majd közjáték következett, egy sajtóügynökség tudakolta a véleményét egy híres filmcsillag nyilatkozatáról a férfiak bajuszviselete tárgyában. Végül újra felhangzott, immár harmadszor, az ideges női hang, s ha lehet még sürgetőbben s még zavarosabban könyörgött, hogy Brown atya menjen mégis azonnal a fogadóba. Az atyában felmerült, hogy ez arra a habozásra és pánikra utal, ami gyakori azoknál, akik csak vonakodva fordulnak bárkihez utasításért. Minden esetre óriási megkönnyebbülésére szolgált, mikor az agyva hívások után végre Flambeau fenyegette meg szívélyesen, hogy perceken belül beállít villás reggelire. Brown atya nagyon élvezte, ha kényelmesen pipafüstnél elbeszélgetett valamely barátjával, de most sajnos hamarosan kiderült, hogy látogatója harci ösvényen jár, s teljes energiával, s fogolyként akarja magával cipelni apró termetű barátját rendkívül fontosnak ígérkező expedíciójára. Igaz, volt az expedíció jellegében valami, amitől Flambeau joggal feltételezhette, hogy felkeltheti az atya érdeklődését. Az elmúlt évek során Flambeau neve sokszor forgott közszájon, mert sikerült megakadályoznia egy-egy híres ékszer elrablását. A Dalwich hercegnőjének tiaráját például a bandita kezéből ragadta ki, amikor az éppen a kerten át menekült. Olyan zseniális csapdát állított a bűnözőnek, aki a híres zafír nyakéket próbálta megkaparintani, hogy a mester tolvaj az utánzatot vitte el, amelyel az igazit akarta helyettesíteni. Nyilván ezért jött most a felkérés, hogy személyesen őrködjék egy egész másfajta értéktárgy átszállításánál, amely talán anyagában is értékesebb, de azon túl szimbolikus értéke is van. Egy híres erekje tartót készültek ugyanis átszállítani abba a bizonyos katedrálisáról híres városba, az ottani katolikus rendházba. A két tárgy állítólag Szent Dorottya vértanú maradványait tartalmazza, s feltételezhető, hogy a világ egyik leghíresebb ékszer tolvaja vetett szemet rá. Na persze, rubinokkal díszített aranyfoglalata, és nem egyháztörténeti jelentősége miatt. Talán ez az eszmetársítás vezette Flambeau-t arra a gondolatra, hogy a pap a lehető legstílszerűbb kísérője lehetne eme kalandja során. Minden esetre majd elsodorta a szelíd atyát, úgy lángolt a becsvágy, s úgy ömlött belőle a szó rablóriasztó elképzeléseiről. Mint a hetvenkedő katona, hatalmas bajszát savargatta, és öles alakja szinte összenyomta a kandallót. Nem nézheti, heveskedett, s a 60 mérföldnyi távolságra utalt, amely Casterburyt elválasztotta tőlük, hogy a szeme láttára egy ilyen profán rablótámadás essék. Az erekje tartónak csak aznap este kellett a rendházba érnie, s így oltalmazói jelenlétére sem volt szükség ennél előbb. Mellesleg, ha kocsival mennek, mindenképpen rámegy a nap nagy része. Brown atya minden esetre megemlítette, hogy van egy fogadó az út mentén, és szeretné, ha ott ebédelnének, minthogy aznap reggel telefonon arra kérték onnan, nézzen be a lehető leghamarabb. Ahogy a fákkal sűrűn benőtt, de ritkábban lakott tájon át haladtak, ahol egyre nagyobb távolságban tűnt csak fel egy-egy fogadó vagy lakóház, a délidő ellenére az eget, mintha már a naplemente árnyéka vonta volna be, és sötét bíbor felhők gyülekeztek a sötét szürke erdők felett. Ahogy az az ilyenfajta baljós, nyugalmat árasztó fényben lenni szokott, a színek a tájon valami titokzatos sugárzást nyertek, amely teljes napfényben soha nem tapasztalható. S cikszakkos vörös levelek, arany és narancs színű gombák, mintha valami sötét belső tűztől égtek volna az út mentén. Az alig világító fényben az erdő közepén a táj most hirtelen megnyílt, mintha egy szürke falban váratlan hasadék támadt volna, és mögötte, a meredek felett egy magas, egzotikus külsejű fogadó nőtt volna ki a földből, amely a zöld sárkányhoz volt címezve. A két régióbarát sokszor tért már be egymás társaságában fogadókba vagy lakhelyekre, ahol meglehetősen furcsa állapotokat találtak, de a különösség jelei még sohasem mutatkoztak meg ennyire messziről. Még néhány száz jardnyira volt a kocsijuk a sötét-zöld kerkaputól, amely színében rímelt a magas és keskeny épület sötét-zöld zsalugátereivel, mikor a kapu kivágódott, és egy kócos vörös hajú nő rohant eléjük, mintha robogó autóra akarna felugrani. Flambeau leállította a motort, de szinte még meg sem állt a kocsi, a nő már be is dugta halálsáppa tragikus arcát az ablakon. Brown atya, ugye? Kiáltotta majd ugyanazzal a lélegzetvétellel. És ez meg ki? Az úr neve Monsieur Flambeau, válaszolt Brown atya a maga nyugodt modorában. Segíthetek valamiben, asszonyom? Jöjjenek be, mondta a nő még a körülményekhez képest is rendkívüli hirtelenséggel. Gyilkosság történt. Brown atya és Flambeau szótlanul kiszállt a kocsiból, és megindult a nő nyomában a zöld kerti kapuhoz, amelyet egy sötét-zöld hosszú filagória kötött össze a házzal. Két oldalt és felül a lécekből font, hajlított íveket sűrűn benőtték a szőlőindák és a borostyán, fekete-vörös meg mindenféle komor színekben játszó, gazdagon burjánzó négyszögletes levelei. Innen a ház bejáratán át egy fogadóhelyiségbe értek, amely tele volt aggatva rozsdás lovassági fegyverekkel és trófeákkal. Alattuk a roskatag összezsúfolt bútorzat olyan benyomást keltett, mintha egy lomtárba lépett volna be az ember. Majd halálra rémültek, amikor a lomtár egyik ócska darabja megelevenedett és megindult feléjük. Olyan rozsdásnak, olyan porosnak, olyan roskatagnak tűnt ugyanis az emberi lény, aki mintha az örök mozdulatlanság állapotából lépett volna ki. Furcsa mód, amint megmozdult, udvarias élénkséget mutatott irányukban, bár mozgása inkább egy méltóság teljes létre vagy egy túlbuzgó, törülköző tartófa ízületeinek képzetét ébresztette fel az emberben. Brown atya, akárcsak Flambeau, úgy érezte, életében nem látott még senkit, akit ilyen nehéz lenne társadalmilag helyére tenni. Nem volt gentleman a szó eredeti értelmében, ám egy tudós poros kifinomultsága lebegett körülötte. Volt benne valami enyhén züllött de klasszé, mégis inkább könyvmolynak, mint sem bohémnak tetszett. Keskeny arcú, hegyes orrú sápat férfi volt, kis hegyes szakállal, homloka felett erősen kopaszodott, de síma erős szálú haját hátulról hosszúra neveztette, s tekintetét szinte teljesen elrejtette kékre színezett szemüvege mögé. Brown atya úgy érezte, mintha már látta volna valahol nagyon régen, de képtelen volt rájönni hol. A limlom, amely közül előlépett, irodalmi limlom volt, főleg 17. századi röpiratok kötegei. Jól értettem, kérdezte Flambeau komoran, hogy a hölgy szerint valakit meggyilkoltak a házban. A hölgy türelmetlenül bólogatott kócos fejével, lángoló boszorkány fürtjeit leszámítva, mintha mostanra eltűnt volna belőle az a korábbi féktelenség, amellyel fogadta őket. Sötét ruhája méltóságot és jó ízlést sugalt, arca markásan szép vonalú volt, s valamiképp sugárzott belőle az a kétszeres, egyszerre fizikai és szellemi erő, amely hatalmat szokott adni az ilyenfajta nőknek, főleg olyan férfiakkal szemben, mint ez a kék szemüveges. Ennek ellenére a férfi volt képes artikuláltan válaszolni Flambeau kérdésére, s tette mindezt valami bizarr szertartásossággal. Valóban, felelte. Szegény sógörnőm éppen most esett át egy megrázó élményen, amelytől valamennyien szerettük volna megkímélni. Bár csak én fedezhettem volna fel, szívesen vállaltam volna annak terhét is, hogy én viszem meg az iszonyú hírt neki. Sajnos azonban maga Mrs. Flood bukkant rá szegény idős nagyatjára, aki régóta ágyban fekvő súlyos betegként élt itt nálunk a fogadóban. Holtan lelte a kertben, olyan körülmények között, amelyek nyilvánvaló módon erőszakos cselekményre utalnak. Roppant mód különös körülményekről van szó. Roppant mód különös körülményekről, uraim. És halkan köhintett, mintha elnézést akart volna kérni a roppant mód különös körülményekért. Flambeau meghajtotta fejét a hölgy felé, és kifejezte őszinte részvétét, majd a férfihoz fordult. Ha jól értem, uram, azt mondta, hogy ön Mrs. Flood sógora. Dr. Oscar Flood vagyok, felelte a kérdezett. Fivérem, a hölgy férje jelenleg a kontinensen tartózkodik üzleti ügyben, s most Mrs. Flood vezeti a fogadót. Nagybátyja fél oldalára teljesen béna volt, és igen idős. Régóta nem tudta elhagyni az ágyát, úgyhogy az egész teljes rejtély számunkra. Kihívták már a tiszti orvost, és értesítették a rendőrséget? Kérdezte Flambeau. Igen, felelte Dr. Flood. Telefonáltunk, amint megtaláltuk a holttestet, de még órákba telhet, míg ideérnek. Olyan messze vagyunk minden lakott területtől. Csak olyanok szoktak bevetődni ide, akik Casterbury-be igyekeznek, vagy valahova azon túl. Így aztán úgy gondoltuk, talán megkérhetjük, hogy felbecsülhetetlen tanácsaival segítsen nekünk, amíg... Ha valóban azt akarják, hogy segítsek, vágott közbe Brown atya olyan személytelen hangon, hogy nem hatott túl udvariatlannak, de legjobb lesz, ha azonnal megmutatják a körülményeket. Szinte gépiesen megindult az ajtó felé, és majdnem beleütközött egy széles vállú férfiba, aki éppen akkor nyomakodott be. Magas, tagba szakadt fiatalember volt a jövevény, sötét haja gondozatlannak, fésületlennek hatott, de ennek ellenére akár jóképű is lehetett volna, csak valami sebb hely csúfított el az egyik szemét, s ettől volt az arcában valami groteszk, fenyegető durvaság. Mi az ördögöt csináltok? Dörrent rá a másik kettőre. Minek kell minden jöttmentnek mese délután tartani? Megvárhatnátok, míg kiszáll a rendőrség. A rendőrséget bízzák rám, mondta olyan méltósággal Flambeau, amellyel éreztette, hogy átvette az ügy irányítását. Megindult az ajtó felé, és minthogy impozáns méretei mellett tagba szakadt fiatalember szinte eltörpült, és minthogy olyan félelmetes volt a bajusza, mint egy spanyol bika két szarva, a fiatalember utat adott neki, és mint akit kihagytak a csapatból, következetlen módon hátra maradt, míg a többiek kivonultak a kertbe, és végigmentek a kőlapokkal kirakott keskeny úton, az egres bokrok irányába. Csak Flambeau hallotta meg, hogy a tisztelendő odaszólt dr. Floodnak. Úgy tűnik, nem nagyon örült nekünk. Ki ez a fiatalember voltak éppen? A neve Dunn, felelte a tudós férfiú kissé tartózkodóan. Sógornőm rábízta a kert gondozását, mert szegény fiú elvesztette az egyik szemét a háborúban. Ahogy az egres bokrok között haladtak, a kertet az az ominózus fény árasztotta el, amelyet olyankor látni, amikor az ég épp sötétebb, mint a földi táj. A hátuk mögött belső megtört napfényben a fák előttük úgy emelkedtek a magasba, mint sápadzöld lángnyelvek a sötét vihar fellöhőktől, bíborból, ibolyaszínre váltó, majd lassan feketére komoruló ég alatt. Ugyanez a fény csíkokat rajzolt ki a pázsiton és a virágágyásokon, s amire csak ráhullott, minden titokzatosan vészterhes és rejtélyes körvonalakat nyert. A virágos rész tulipánokkal volt beültetve, a démoni fényben, mintha sötét vércseppek lettek volna. Némelyikükről megesküdött volna az ember, hogy kifejezetten fekete. A virágágyást stílszerűen egy tulipánfa zárta le, melyről most Brown atyának az jutott eszébe, lehet persze, hogy nem jól emlékezett, hogy ez az a fa, melyet általában Judásfának szoktak hívni. Meg lehet azért támad benne ez az asszociáció, mert a fa egyik ágáról, mint egy kiszáradt gyümölcs, egy öreg ember kiszáradt, vézna teste lógott le. Hosszú szakálla kísértetiesen lengett a szélben. Nem csak az elborult ég, és nem csak a kísérteties fény tette olyan iszonyatossá a látványt. A napszeszélyes sugarai a fát és az alácsüngő testet olyan élénk színekkel festették ki, mint valami színházi kelléket. A fa virágdíszben pompázott, s a rajta csüngő testet pávaszín köntös, himbálózó fejét meg skarlátpiros hálósipka fette. Piros papucsot viselt, de az egyik leesett, s mint egy vértócsa úgy virított lenne a fűben. Flambeau és Brown atya figyelmét azonban egyelőre nem ezek a részletek kötötték le. Mindketten valami furcsa tárgyat bámultak, amely az öreg teljesen elaszott testének közepéből nyúlt ki, s hamarosan felismerték, hogy egy 17. századi kard fekete, de meglehetősen elrozsdásodott vasmarkolata, amelynek kardpengéje teljesen átdöfte a testet. Mindketten sóbálvánnyá meredve bámulták a markolatot, de a nyugtalan dr. Flood nem bírta sokáig elviselni, hogy tétlenül állnak ott. Ami számomra a legnagyobb rejtély, mondta, és idegesen csettintett az ujjával, az a test jelenlegi állapota. De már van valami ötletem ezzel kapcsolatban. Flambeau odalépett a fához, feltette a monokliát, és közelről kezdte vizsgálgatni a markolatot. Valami megmagyarázhatatlanokból kifolyólag ugyanabban a pillanatban Brown atya meg pörgettyűként megfordult, hátat fordított a hullának, és az ellenkező irányba mereztette tekintetét. Éppen sikerült elkapnia a jelenetet, amint a kert túlsó végében Mrs. Flood vörös feje odahajol egy sötét hajú fiatalemberhez, akit a távolság miatt nem lehetett biztosan felismerni, de a pap még látta, hogy a fiatalember felszáll egy motorkerékpárra és eltűnik, csupán a járművének egyre halkuló hangját hagyva maga mögött. Akkor az asszony megfordult, és megindult feléjük a kerten át. Brown atya meg visszaperdült a fa felé, odalépett, és elkezdte gondosan tanulmányozni a lecsüngő holttestet a kiálló kardmarkolattal egyetemben. Ha jól értem, csak körülbelül fél órával ezelőtt találták meg, szólalt meg Flambeau. Járt valaki errefelé a kertben közvetlenül ezelőtt? Vagy a hálószobájában, vagy annak közelében, mondjuk az előző egy óra alatt? Senki, felelte dr. Flood akkurátusan. Rendkívül tragikus véletlen. A sógornőm az éléskamrában volt, amely egy külön kis épület a másik oldalon. Dan a konyhakertben dolgozott, amely szintén a másik irányban fekszik, én magam meg a könyveim közt matottam egy belső szobában, amely közvetlenül onnan nyílik, ahol fogadtam önöket. Van még két alkalmazottunk, két nő. Az egyik épp elment a postára, a másik meg fönn volt a padlásszobában. És van valaki, hangsúlyozom, bárki is az említettek között, akinek nézeteltérése lett volna szegény öreg úrral, kérdezte Flambeau kimérten. Szinte kivétel nélkül mindenki szerette, aki ismerte, válaszolt ünnepélyesen dr. Flood. Ha fordultak is elő apróbb összekoccanások, csak olyasmiről volt szó, ami közhelyszerű manapság. Szegény öreg makacsul ragaszkodott a hagyományos vallási szokásokhoz, és talán a lányának és a vejének tágabbak voltak a vallási nézetei. De hát ennek az égvilágon semmi köze nem lehet ehhez az embertelen és iszonyatos gyilkossághoz. Attól függ, mennyire voltak tágak azok a vallási nézetek, szólt csendesen Brown atya, vagy mennyire szűkösek. Ebben a pillanatban meghallották Mrs. Flood kiáltását, s látták, hogy türelmetlenül integetve magához hívja a sógorát. Az oda is sietett az asszonyhoz, s hamarosan halló távolságon kívül került, de még távolodóban bocsánat kérően visszaintett, s hosszú ujjával a földre mutatott. A lábnyomokat nagyon rejtélyesnek fogják találni, mondta ugyanazzal a furcsa hanghordozással, mintha egy temetkezés rendezője volna. A két amatőr detektív egymásra nézett. Van még egy más, amit rejtélyesnek találok, mondta Flambeau. Hát, igen, felelte Brown atya, és kissé együgyű ábrázattal bámult maga elé a fűre. Például szeretném tudni, miért volt rá szükség, hogy miután felakasztották, még keresztül is döfjék egy karddal, mondta Flambeau. Én meg azt szeretném tudni, miért volt szükség rá, hogy miután szíven szúrták egy karddal, még fel is akasszák, szólt erre Brown atya. Ó, csak azért mondja, hogy ellenkezzen velem, tiltakozott a barátja. Első pillantásra láttam, hogy nem élt már, mikor keresztül döfték. Sokkal több lenne a vér, és a seb nem záródott volna így össze. Én meg első pillantásra láttam, kezdte Brown Pater, s ügyetlenül hunyorgott fel valahonnan a mélyből rövid látó szemével, hogy nem élt már, amikor felakasztották. Csak nézze meg a hurkon a csomót. Olyan ügyetlenül kötötték meg, hogy teljesen eláll a kötél a nyaktól. Lehetetlen, hogy egy ilyen laza hurokkal meg lehetett volna folytani szegényt. Már nem élt, mikor belenyomták a fejét a hurokba, és már nem élt, amikor belenyomták a kardot a szívébe. De akkor végül is hogy ölték meg? Azt hiszem, legjobb lesz, ha visszamegyünk a házba, javasolta Flambeau, és körülnézünk például a hálószobában és egyebütt. Helyes, felelte Brown atya. Csak vizsgáljuk meg előbb a lábnyomokat. Legokosabb a másik végén kezdeni, az ablaka alatt. A lekövezett kerti úton nincsenek lábnyomok, bár ugyanúgy lehetnének, ahogy nincsenek, mert itt meg az ablak alatt lám könnyen kivehető. Itt indulnak. Gondterhelten szemügyre vette az első lábnyomokat, majd megindult arra felé, amerre jött, vissza a fa felé, s menet közben minden méltóságot félre téve, időnként leguggolt, hogy jobban szemügyre vehesse, amit lát. Végül visszatért Flambeauhöz, és könnyed, csevegő stílusban mondta. Nos, tudja, milyen történetet rajzolnak ki világosan ezek a nyomok? Bár nem mondanám épp világos történetnek. Hogy nem világos, kiáltott fel Flambeau. Én egyenest förtelmesen kuszának mondanám. Minden esetre, kezdte Brown atya, a történet, amely világosan a földre van írva az öreg papucsának lenyomatai által, a következő. A hajlottkorú féloldalára teljesen béna öreg úr kiúrott az ablakon, és végig szaladt az ágyásokon, melyek a kövezett út mentén húzódnak. Nyilván alig várta, hogy végre megfojtsák és szíven döfjék, annyira türelmetlen volt, hogy fél lábon ugrált, emelkedett kedvében, s időnként meg kézen járt. Elég, kiáltott Flambeau, minden türelmét elvesztve. Mi ez az egész pokoli pantomim? Brown atya egyszerűen felvonta a szemöldökét, és szeliden lemutatott a földre, ahol a puha talaj megőrizte a hieroglifákat. Körülbelül az út felén csak az egyik papucs lenyomata látható, s van, ahol csak egy kéznyom van, semmi más. Nem lehet, hogy sántított, s aztán elesett, kérdezte Flambeau. Brown atya a fejét rázta. Kénytelen lett volna mind a két kezét és lábát, vagy a térdét és a könyökét is használni, hogy felbírjon állni. De nincs sehol semmi nyom. Persze egész közel volt hozzá a kikövezett út, ahol viszont szintén nincs semmi nyom, holott lehetne, mégpedig a kövek közötti résekben a talajon, mert ez csak ilyen bolondosan összerótt kőburkolat. Istenemre, ha már a kőút is bolondos, mit mondjunk a kertről, vagy erről az egész históriáról? Flambeau tekintete elborult, ahogy végignézett a viharfelhőktől beárnyékolt kerten, amelyben a szedetvedett kövekből rótt kerti utak valóban bolondos összevisszaságban futottak. És most, mondta Brown atya, menjünk fel és nézzük meg a szobáját. A hálószoba ablaka melletti ajtón mentek be a házba. Az atya egy percre megállt, hogy megvizsgáljon egy közönséges kerti söprűt, amilyennel a lehullott leveleket szokták összesöpörni, és amely oda volt támasztva a falhoz a bejárat mellett. Látja ezt? Egy söprű, válaszolta Flambeau némi gúnyos fölénnyel. Itt felejtették, mondta Brown atya. Ez az első nyilvánvaló baklövés, amit elkövettek. Fölmentek a lépcsőn, és beléptek az öreg úr hálószobájába. Alig kellett körülnézni, azonnal látni lehetett a legfontosabb tényeket a család múltjával és jelenlegi megosztottságával kapcsolatban. Brown atya kezdettől érzékelte, hogy katolikus házban jár, de ezt a házat legalábbis részben eltévejedett vagy igen nem törődöm katolikusok lakják. A nagyapa szobájában a szent képek és feszületek mind azt sugalták, hogy ha maradt még a házban némi valódi vallásosság, az a nagyapa szobájára korlátozódott. A család többi tagja meg, ki tudja mi okból, pogánnyá lett. De tudta, hogy mindez egy hétköznapi gyilkossághoz nem lenne kielégítő magyarázat. Hát még egy ilyen rendkívüli gyilkossághoz. Az ördögbe is, mormogta magában. Igazában a gyilkosság a legkevésbé rendkívüli az egészben. És ahogy e szavak jöttek a nyelvére, mintha pislákoló fény gyúlt volna ki tekintetében. Flambeau leült a kisasztalhoz, amely a halott ágya mellett állt, elgondolkodva és gyanakodva nézegette a pirulákat és kapcsolatokat,